Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, most üljetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te igád az könnyű, és a te terhed az gyönyörűséges. Köszönjük neked, hogy te ebbe az igába hívsz bennünket. Köszönjük neked a te hívó szavadat, amellyel mindannyiunkhoz szólsz, hogy ami istentelen és bűnös életünket elhagyva forduljunk te hozzád, a kegyelem megtestesítőjéhez. Köszönjük, Urunk, hogy habár nagyon sok a mi bűnünk, halmozzuk azokat napról napra, de te mégis hívsz bennünket, míg a te türelmednek és kegyelmednek az idejét élhetjük, amikor szól közöttünk a te örömhíred, szól a te evangéliumod és a megtérésre való hívásod. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy készítesz alkalmat, amikor felcsendül a te igéd. Hálát adunk neked azért, hogy ezen a mai szép vasárnapon is elhoztál ide bennünket, azért, hogy együtt, egy közösségben, egy szívvel te rád figyeljünk, Urunk, a te tanításodra, hogy mit akarsz nekünk mondani a te élő és ható igéddel. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vezéreltél ide is bennünket. Köszönjük, hogy te készítetted ezt az alkalmat, és kérünk, hogy te készíts el bennünket is a te ígédnek a fogadására. Kérünk, Urunk, hogy add meg nekünk, hogy oda tudjuk szentelni a figyelmünket, a mi valónkat, sőt, egész életünket neked. Kérünk téged, hogy hadd tudjuk magunk mögött hagyni a hétköznapoknak a forgatagát, a hétköznapi ügyes-bajos dolgainkat, és hadd tudjunk elcsendesedni és alázatos szívvel eléd borulni most ezen az órán is. Köszönjük, Urunk, hogy neked van hatalmad arra, hogy mindezt megcselekedd és elvégezd mindannyiunk szívében. Kérünk, Urunk, hogy szólj ma is közöttünk, formáld át a mi gondolkodásunkat, sőt, a mi egész életünket. Kérünk, Urunk, hogy ne szóljon a te igéd hiába közöttünk. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád, és te meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának a második fejezetében, a 23. verstől a fejezet végéig, így szól hozzánk Istenünk írott igéje. És lőn, hogy szombat napon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentükben a kalászokat kezdék vala szaggatni. Ekkor a farizeusok mondának néki, íme miért művelik azt szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig mondta nékik, sohasem olvastátok-e, mit művel Dávid, mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe? Mi módon ment be az Isten házába az Abjátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak, és adott a társainak is? És mondta nékik, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Foglaljunk helyet, testvérem. Kedves testvérek, Márk evangéliumának az elején, a bevezető után következő nagyobb egység, ez Jézusnak a galileai szolgálatáról szól. Az első fejezet 14. versétől egészen a harmadik fejezetnek a hatodik verséig olyan eseményeket mutat be, amelyekben Jézus a Jeruzsálemtől és Júda vidékétől jóval északabbra fekvő Galilea területén, a Genezáreti tó, Kapernaum városa, Názáret és más városok környékén tevékenykedett. Ez a ma felolvasott ige szakasz is ebbe a nagyobb egységbe tartozik, tehát ha egész pontosan nem is tudjuk megmondani, hogy hol és mikor történt ez, mivel ez nem szerepel a Szentírásban, az, hogy Galilea vidékén és hogy szombati nap volt, ez egészen biztosan tudható. Még Lukács evangélista kiegészítésként megjegyzi azt, hogy a húsvét szombatját követő második szombaton, de hogy ez melyik évben, vagy pontosan hogy, ezt nem részletezi túl a Szentíró, ezek szerint egyébként nem is ezen van a hangsúly. Nem ez a legfontosabb a számunkra. Sokkal fontosabb ennél például az, hogy Jézus a galileai szolgálata során egyre növekvő népszerűségre tett szert. Egyre fokozódott az ő rá irányuló figyelem. Ez nem annak tudható be, hogy ezen a vidéken hatalmas ébredés tört volna ki, és az emberek tömegével hittek volna Jézus megtérésre hívó és intő igéjének, és hogy tömegével adták volna át az életüket az Úrnak, sajnos nem ez történt. Természetesen voltak ilyen emberek is, olvasunk, a Szentírás is beszámol arról, hogy volt, aki megtért, és Jézus követőjévé vált, de a többséget mégis elsősorban a látványosság vonzotta Jézushoz. A látványosság. Hallottak a csodatételeiről, a hihetetlennek tűnő gyógyításairól, ördögűzéseiről, és ennek kapcsán vagy a saját problémájuk megoldását várták tőle, vagy a puszta kíváncsiság, tehát ha szabad így mondanom, a show műsor miatt mentek. Viszont Jézus kihasználta ezeket az alkalmakat, és azt olvassuk, hogy ilyenkor ő általában tanított, prédikált. Megragadta az alkalmat, hogy Isten kegyelméről, a bűnbocsánatáról szóló örömhírt mondja, és magyarázza az egybeverődött tömegnek. Szóval Jézus galileai szolgálata alatt szólt és terjedt az evangélium. Ez nem meglepő talán, hiszen Jézus maga is leszögezte, hogy ő ezért jött. Ezt mondja, hogy egy helyen, hogy menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert ezért jöttem. Tehát ez a küldetése, vagy legalábbis annak egy nagyon fontos része, hogy Isten igéjét hirdesse, hogy prédikáljon. Ezt mondta Jézus, hogy ő ezért jött. Persze, ahogy az lenni szokott, ott is és azóta is, ez a tanítás, ez elég vegyes fogadtatásra talált. Volt, aki hitt és megtért, és volt, aki nem értett semmit, de folyt az evangelizáció, folyt a megtérésre hívás. Viszont ezzel egy időben egyre erősödött az ellentábor is. A Jézust megvető, kötözködő, furkálódó embereknek a tábora. Élükön a farizeusokkal és az írás tudókkal ezek az emberek csak azt nézték, hogy milyen kifogást, milyen hibát találhatnak, amit utána felhasználhatnának Jézus és a tanítványai ellen. Ahogy terjedt egyre inkább Jézus örömhíre, úgy fokozódott jobban a farizeusokkal való konfliktus is. Ez csak alátámasztja és kiegészíti meg az, amiről János evangéliumában olvashatunk, ahol a farizeusok már a papi fejedelmekkel kiegészülve tanácskoznak, és attól tartanak, hogy mindenki hinni fog Jézusnak. És ekkor ugye Kajafás főpap azt mondta, hogy Isten lelkétől indítatva, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. De a lényeg, hogy itt már attól tartottak, hogy mindenki Jézus követőjévé fog válni. Tehát jóval korábbi fázisban, de ugyanerről a farizeusokkal való ellentétről olvashatunk egyébként végig Márk evangéliumának a második fejezetében, amiben a mai igénk is szerepel. Először azon ütköznek meg a farizeusok, hogy Jézus megbocsátja a guta ütöttnek a bűneit. Az utána következő történetben Lévi Máténál töltött vendégségébe kötnek bele, miért teszik együtt a bűnösökkel, majd utána abba, hogy miért nem böjtölnek a tanítványok, és ezután következik a felolvasott ige szakasz, a szombatnapi kalásztépés. Ezután még a harmadik fejezet elején egyébként pont abba kötnek bele a farizeusok, hogy szombatnapon gyógyít Jézus. Na most rátérve a szombatnapi kalásztépésre. Jézus és a tanítványai éppen úton vannak, valahova mennek, és ebben az időben, tehát az első században itt Palesztinában, csak a fő útvonalakon voltak valódi utak. Ha egy utazó másfelé akart menni, egy olyan városba, olyan településre, ahova nem vezetett ilyen fő útvonal, akkor le kellett térnie erről, és akkor viszont már csak ilyen ösvények, ilyen gyalogösvények, meg csapások maradtak, és ezek az ösvények, ezek ilyen szántóföldekkel voltak, vagy mezőkkel voltak szegélyezve, vagy esetleg pont keresztül vittek egy-egy ilyen földön. És Galilea nagy része, főleg Kapernaum vidéke, az nem igazán volt parlagon hagyva. Nagyon jól megművelték ezt a területet, mindenfelé szépen megművelt, bevetett, gondozott földek és területek voltak, és egy ilyen kiárt gyalog ösvényen ment Jézus a tanítványaival. Ezt csak azért mondom el, mert ma már ugye elég furcsának tűnik ez a helyzet, hogy valahol ott a földön mennek és tépkedik másnak a kalászát. Lehet, hogy mi is furcsán néznénk, hogyha mi kertünkbe vagy mi földünkön ott valaki sétálgatna és szedegetni a termésünket. De ezek alapján könnyen elképzelhető az, hogy Jézusnak és a tanítványoknak le se kellett térniük az útról, hiszen az út mellett lévő kalászokat le tudták szedni. Arról tudtak szakítani. De még ha esetleg le is tértek, nem teljesen kizárt esse, még az is teljesen legális, abban az időben annak számított. Ugyanis Isten törvénye kimondta, hogy mikor a ti földetek termését learatjátok, akkor ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabona fejeket fel ne szedd, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. A szegények védelmében az ő megsegítésükre hozta Isten ezt a törvényt, amivel pórázra fogta az embernek a kapzsiságát, és valamennyit ott kellett hagyni, hogy az arra járó, megéhező jövevény, az rászoruló ember, az ehessen. De egyébként az ingyen élő és haszonleső embereket is féken tartotta Isten törvénye, tehát nem úgy működött ez, hogy akkor bejárok a mások földjére, és akkor én nem is dolgozok, mert Isten azt is kibonta, hogy ha bemégy a te felebarátod vetésébe, akkor a kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj bele a te fele barátod vetésébe. Tehát nem úgy van, hogy a másik termel, én meg aztán elhordom. Az ilyesfajta embert is kordában tartja az Úr, de azért egy alapvető irgalmasságra tanít a törvényében, különösen a szorult helyzetben lévő emberekkel szemben. Tehát ezek alapján az, amit Jézus és a tanítványai csináltak, az nem ütközik semmilyen rendelkezésbe. Éhesek voltak, és a földön lévő kalászokból a kezükkel szaggattak, nem sarlóval vágták, és ugye ezt szétmorzsolták a tenyerükbe, és ezt ették. Csak hogy a farizeusoknak ebben az esetben is feltett szándékuk volt az, hogy valamibe belekössenek. Tehát már látszik a motiváció, hogy úgy árgus szemekkel figyelik, hogy mi az, amibe bele lehet kötni. És amikor látták, hogy ezt teszik, mármint Jézus és a tanítványai, akkor nekik szegezik a kérdést, egész pontosan Jézusnak szegezik a kérdést, hogy íme miért művelik azt szombatnapon, amit nem szabad. Úgy tűnik, hogy mindenféleképpen Jézust és a tanítványait egymás ellen akarták fordítani a farizeusok. Amikor a Lévi Máténál tartott lakomát olvassuk, akkor például a tanítványokat kérdezték a farizeusok Jézusról. Azt mondják, hogy mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik. Azután Jézust kérdezik a tanítványokról, hogy ők miért nem böjtölnek. És aztán itt megint Jézust kérdezik a tanítványoktól, hogy miért művelik ők azt, amit nem szabad a szombatnapon. Ez egy elég alattomos módszer, egy nagyon sunyi módszer, hogy mindig a másikat tünteti fel rossz színbe, hát ha kellemetlenné válik az, hogy ők összetartoznak. A másik hibáját emeli ki, és csak olyan néma vádként jelenik meg az, hogy és te meg velük, vele vagy, vagy velük vagy. És ez a néma vád, ez a kényelmetlen helyzet, ez rögtön feloldódna, hogyha elhatárolódna ugye az az ember. Ha elkülönülnének egymástól. Tehát ha a tanítványok elkülönülnének Jézustól, megtagadnák őt, vagy Jézus megtagadná a tanítványait, akkor megoldódna úgymond ez a kellemetlenség. Tehát ez a céljuk a farizeusoknak, Jézustól elválasztani a tanítványokat. Jézust elválasztani az ő népétől. Istentől elszakítani az embert? Ez kinek a célja? Ismerjük a Bibliából, hogy ez a kígyója, a sátán ügyködése és az ő motivációja jelenik meg a farizeusoknak a viselkedésében. Egy kicsit közelebbről nézve, hogy mégis mibe kötöttek itt bele, ugye ezt mondják, hogy azt művelik szombatnapon, amit nem szabad. De nem egészen egyértelmű, hogy mire gondolnak. Mit kifogásolnak, hiszen nem konkretizálják, csak azt mondják, hogy azt, amit nem szabad. Ugye a szombatnapnak a törvényére, a 10 parancsolat 4. törvényére utalnak itt, és ebben a törvényben Isten azt határozta meg az embernek, hogy az Úrnak, a te Istenednek, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Így szólt tehát a törvény, és talán azt gondoljuk, hogy a semmi dolgot ne tégy, utasítás, ez azért nem annyira egyértelmű. És hogyha ez megfordul a fejünkbe, hogy mi tartozik bele ebbe, a semmi dolgot ne tégy halmazába, ha ez eszünkbe jutott, akkor nem mi vagyunk az egyetlenek, mert már jóval Jézus kora előtt elkezdték az írástudók és a magyarázók listázni, hogy mi fér ebbe bele, és mi nem. És a lista egyik részében leírták például azt, hogy a szombat napon az utazás az a lakóháztól számított maximum 3000 lépésig törvényes. Addig elfogadható. 3000 egy lépéstől már bűn. Ott már törvényszegés. És akár erre is utalhattak a farizeusok az amit nem szabaddal, bár ez egyébként kevésbé valószínű, mert egyrészt kétséges az, hogy már a háztól kezdve kísérgették Jézust és a tanítványokat, és számolgatták a lépéseiket, ez elég valószínűtlen. Másrészt egy ilyen kritika, amit az utazásra vonatkozik, az elég öngolgyanús helyzet, mert felmerülne a kérdés, hogy és akkor ők hogy kerülnek oda, vagy ők vajon hány lépéssel jutottak ugyanarra a helyre. Minden esetre az fontos megjegyezni, hogy ez a 3000 lépés, ez egy utólagos kiegészítése a törvénynek, tehát még hogyha ezt is kérték számon Jézuson és a tanítványain, akkor is igaz az, hogy a törvény, vagy hogy a törvényt Jézus és a tanítványai nem sértették meg, hiszen ez nincsen benne, nem szerepel benne. Viszont Jézus válasza alapján inkább arra következtethetünk, hogy a kritika az inkább a kalászok tépésére és annak megevésére vonatkozott. Ahogy az előbb említettem, írták ezt a listát, hogy mit szabad és mit nem, és a Misnában 33 ilyen munkakategóriát gyűjtöttek össze, és ebből a harmadik az az aratás volt. Aratni nem szabad szombatnapon. És nagyon úgy tűnik, hogy a farizeusok kötekedésének ez adott alapot. Vagy legalábbis erre próbálták alapozni, mert a tanítványok kalász tépkedését ők mezőgazdasági munkának, aratásnak könyvelték el, és akkor számon kérik, hogy miért teszik azt, amit nem szabad. Na most gondoljunk bele, hogy ez mennyire röhelyes. A tanítványok mennek, és menet közben a kezükkel leletépnek egy-egy kalászt, és akkor mennek a farizeusok, mibe kössünk bele? Ó, hát ez aratás. Az, hogy kézzel szedegetik a kalászokat. Tehát már akkor igaz, hogy nem voltak kombájnok meg egyéb, de hát nem így arattak az emberek. Ez egyszerű gonoszság a részükről. Kicsinyes és törvényeskedő kötekedés. De vajon nem ez jellemző-e ránk? A hívő embereknek a legnagyobb kísértése a farizeusi viselkedés, az ítélkezés. Másokat nézünk, úgy, ahogy ők is tették a farizeusok, és rögtön megütközünk, rögtön megbotránkozunk, hogyha nekünk valami nem tetszik. Hogy lehet ez? Hogy csinálhat ilyet? Hogy csinálhat ilyet az a másik? Rögtön kiszúrjuk a hibákat, sőt, ezek sokszor nem is igazi hibák, hiszen Isten törvénye nem tiltja, vagy esetleg szabadságot ad benne, de mi megtaláljuk, meglátjuk azt, amin megütközhetünk, amin megbotránkozhatunk. És akkor felháborodunk, hogy miért politizál? A másik meg, ő meg miért nem politizál? Vagy lehet sorolni, miért táncol? Miért néz tévét? Miért iszik kávét? Ő neki miért nincs gyereke? Ő neki meg miért van ilyen sok gyereke? Még sorolhatnánk sokáig, gyakorlatilag mindenbe bele tudunk kötni. Mindenbe bele tudunk ütközni. Persze az, hogy én mit csinálok, az sokkal kevésbé tűnik fel. És ez a fajta képmutatás, ez hatalmas veszély. Ott a vázlat hátulján feltüntettem egy idézetet Calvin Jánostól, az erről szól. Hogy az emberek ezekbe az apró dolgokba, azokban nagyon szigorúak, saját maguknak pedig a nagy dolgokban, a fontos dolgokban szabadosságot engednek meg. Na most Jézus erre a magatartásra, erre a kötekedésre válaszol. Rögtön egy kereszt kérdéssel válaszol. A több hasonló helyzetben, amikor ilyen jellegű támadás éri, akkor alkalmazza Jézus ezt a formát, hogy először egy kérdéssel a felmerülő problémának a lényegét hozza célkeresztbe, vagy arra mutat rá. Amikor a tanítványok a böjtölésről kérdezték, akkor is visszakérdezett, hogy vagy böjtölhet a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény. A harmadik fejezet elepén szereplő szombatnapi gyógyításnál is kérdez, hogy szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy kioltani. És itt egy olyan kérdést fogalmaz meg Jézus, ami amellett, hogy a lényegre mutat, egyben egy nagyon komoly számonkérés, egy komoly felelősségre vonás is egyben. Azt mondja, hogy sohasem olvastátok. Sohasem olvastátok. Ti nem olvastátok. Nem olvassátok a Szentírást. Vagy olvassátok, csak elfelejtitek. Vagy elsiklotok fölötte. A plusz szabályokra emlékeztek, de a Bibliára már nem. Lehet, hogy nem is értitek az igét. Olvassátok, de halvány fogalmatok sincs róla, hogy mit jelent. És ezt nem csak az ott lévő farizeusoktól kérdezte Jézus, hanem tőlem is kérdezi, és tőlünk is kérdezi, mindannyiunktól, hogy mi mit csinálunk a Bibliában. Olvasni kellene és megérteni. Ez lenne a cél. Ha rendszeresen és alázatosan foglalkoznánk az igével, ha Istentől tanítottakká válnánk, akkor valószínűleg másképpen gondolkoznánk mi is. Akkor nem lenne ennyi megbotránkozás bennünk sem. Nem hagyná el sokszor ilyen sületlenség a szánkat, amiket mondani szoktam én is, és szoktunk mondani. Mert akkor tudnánk és látnánk, hogy mit mond Isten az emberről. És mit mond rólam is. Azt mondja, hogy bűnös vagyok. És tudnánk és látnánk, hogy a bűneinkért, az Isten törvényének megszegéséért, az ő haragjával kell szembenézni. És az egyetlen lehetőség arra, hogy ezt elkerüljük, az az, hogyha hitáltal megragadjuk a Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet. Ez az egyetlen menekülés. Hogyha hiszem, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt, az én bűneimet is magára vette a kereszten, ha hiszem, hogy azokért is eleget tett. Bár ide juttatna minket a Biblia olvasása és az ige hirdetés hallgatása, hogy magamat és másokat is így tudjak tekinteni, mint a Krisztus kegyelmére szoruló embereket. Mert akkor másképpen gondolkoznánk ezekben a helyzetekben, hogy miért csinálja ezt, miért csinálja azt. Hát azért csinálja, amiért én is. Mert ő is bűnös, ő is az Isten kegyelmére szorul rá. Jó lenne, hogyha így tudnánk tekinteni egymásra, akiknek az egyetlen menekvést a Golgotai kereszt jelenti. Úgyhogy szóljon hozzánk is a kérdés, hogy ti olvastátok? Olvassátok? Na most tovább lépve Jézus válaszában, Itt, amikor felteszi a kérdést, hogy olvastátok-e, akkor egy meghatározott szakaszra utal a Szentírásból, egy konkrét esetre, ami Dávid királlyal esett meg. Még Saul volt a király, ő uralkodott, de már Dávidot felkenték, és Saul féltékenységében üldözni kezdte őt. Dávid menekülőben volt, és így menekülőben a szentély velé vette az irányt, és a paptól ennivalót kért. Viszont nem volt a papnak közönséges kenyere, csak az a 12 lepény volt ott, amit a szent sátorban a kenyerek asztalára kellett helyezni. Szombatról szombatra felrakta azt a pap az Úr elé szüntelen, és azután pedig, ahogy mondja a törvény, azután legyen Ároné és az ő fiaié, akik egyék meg azokat a szent helyen, mert igen szentséges. Tehát csak ezek a kenyerek voltak ott, Dávid mégis elkérte ezeket a lepényeket, vagy kenyereket, és a pap oda is adta neki, és azt tették meg Dávid és a vele lévő emberek. Megették a szent kenyereket, amit normál esetben a papnak és a családjának kellett volna elfogyasztania. És Isten mindezt eltűrte. Sehol nem emelte fel a szavát ellene. Sehol nem kárhoztatta ezért. Ez nagyon érdekes és fontos is, hiszen más bűneivel kapcsolatban Dávid elég komoly feddést kapott, mondjuk Nátán prófétától. Tehát úgy tűnik, hogy az olyan alapvető szükséghelyzet, mint az embernek az éhezése, az felül írja ezt a rituális törvényt. És azt még érdemes hozzátenni, azt még érdemes hozzátenni, hogy Dávid, ő Istennek a felkentje volt. Nem a nagybetűs messiás, de messiás volt, hiszen a messiás az felkentet jelent. És hogyha az ő esetében így volt, akkor a nagybetűs messiásnál ne lenne így. Ha Dávid menthető ezért, akkor ez másokra is érvényes. Következésképpen nem szegjük meg a törvény szertartásait, ha nem sérül az Isten félelem. Krisztus számára pedig magától értetődő, hogy Dávid nem vétkezett, mert a Szentlélek ékes szavakkal dicsérte meg a papot, aki megengedte, hogy Dávid a szent kenyerekből egyék, írja Kálvin. Jézusnak ez volt az első érve a tanítványok védelmében. Máté evangéliumában egyébként még több érv is olvasható, ott elmondja, hogy a papok szombatnapon dolgoznak, szolgálatot végeznek, aztán idéz egy Hóseási igét, és elmondja, hogy azt nem értitek, ugye, ha tudnátok, hogy mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor nem kötözködnétek, mondja a farizeusoknak. Ezeknek a magyarázatára most nem szeretnék kitérni, inkább lépnék ahhoz az érvhez, amiről csak Márk evangélista számol be. Ezt mondja Jézus, hogy a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Itt egy elég fontos összefüggésre hívja fel Jézus a figyelmet. Ahogy a negyedik parancsolat utal is rá, a szombatnap alapját Istennek a teremtési munkája adja. 6 napon teremtett Isten, a 7. megpihent, és azt megszentelte. Ez már a bűneset előtt is része volt a világnak. Az állatáldozatok, a tisztasági törvények és egyebek, azok még sehol nem voltak, még nem volt rájuk szükség, amikor már a 7. periódus és a szombati nyugalom, most, hogy így mondjam, üzemelt. És ezt az egész rendszert úgy alkotta meg Isten, hogy az embernek jó legyen. Ugye mondja is Isten, vagy az igébe olvasjuk, hogy látta Isten, hogy jó. És akkor már ott volt a szombat. És itt is mondja, hogy az emberért lett a szombat. Nem egy üres rítus, amit kötelező betartani, Isten ajándéka inkább az embernek. Azért adta Isten a szombatot, a nyugalom napját, azért adta, hogy az embernek a javára legyen. Hogy legyen egy nap, amikor megnyugodhat a munkától, amikor feltöltődhet testileg és lelkileg is. Azért adta, hogy legyen egy nap, ami Isten dicsőítéséről szól, és áldásul szolgál az ember életében. És ezt a napot a farizeusok a számtalan hozzátoldott rendelkezésükkel eltorzították. Megrontották, hiszen áldás helyett ez egy teherré vált. Egy alig-alig elhordozható iga. Isten ajándéka a nyugalom napja, de a farizeusok ténykedése nyomán olyanná vált, mint amikor az ember kap egy ajándékot, amivel csak a baj van. Ilyen filmekben szokott ez lenni, vígjátékokban, hogy tessék, itt egy kiskutya, de csak ilyen speciális táppal lehet etetni, meg csak nem tudom milyen vizet iszik, és allergiás a porra, meg a hajra, és éjszaka is fel kell hozzá kelni 2 óránként, ugye örülsz neki. Hát, nagyszerű ajándék, gyakorlatilag jobb lenne, ha nem lenne, ugye? A képernyő előtt mi nevetünk ugye ezeken a kínos helyzeteken, de Jézus korában a zsidóknak ez volt a valóság, ez volt a szombatnap. Tessék, itt egy áldott nap, amikor számolgassad, hogy hányat lépsz, figyelj oda, hogy letéped-e, vagy mit csinálsz a kalásszal, és még mehetnénk sorba a listán. Ez volt a valóságuk. És erre mondja Jézus azt, hogy a szombat van az emberért. Jézus elmondja, hogy milyen a valódi nyugalom, milyen a valódi sábbat. És egyrészt megmutatja már itt a földön is a nyugalmat, erről beszél a Szentírás, hogy Jézus megmutatja itt a földön nekünk a nyugalmat, hogy az ember megnyugodjon a megfelelési kényszerétől. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És nem csak itt a földön mutatja, hanem vezeti is a népét az örök nyugalomba, Jézus, a mennybe. A szombat lőn az emberért. És zárásul még annyit hozzátesz itt az ige, hogy az embernek fia a szombatnak is az ura. Tehát lehet sorolni az érveket, de az adóász az a végén van. Jézus az ember fia, és ő a szombatnak is az ura. Ő a megváltó. Jézus a Szent Háromság Istennek a második személye. Ő a fiú. Ő általa és ő rá nézve teremtetett minden. Ő az egész világ teremtője, fenntartója, gondviselője és ura. És ura a szombatnak. Kész. Tehát láttuk azt, hogy milyen vádak érték Jézust és tanítványait, ahogy terjedni kezdett az evangélium. Figyelmeztet is minket az ige, hogy óvakodjunk a farizeusok kovászától, ettől a képmutató ítélkező magatartástól, és remélem, hogy láttuk azt is, hogy Jézus miként felelt erre a vádra, a Szentírást vette elő, azt kezdte el magyarázni, azt kérte számon, azt szeretné, hogyha helyesen értenék az emberek, és helyesen értenénk mi is. Úgyhogy azt kívánom, hogy adjon nekünk az Úr világosságot, hogy mi is megértsük és elhiggyük mindazt, amit nekünk tanítani akar. Amen. Most jöjjetek fennállva, emeljük a szívünket az Úrhoz, és könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged, és magasztaljunk azért a bölcsességért, amely ebben a történetben is megnyilvánult, amellyel feleltél a téged érő vádakra, amellyel feleltél a kötözködő embereknek, akik csak a hibát keresték benned is, és a tanítványokban is. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy te az igére tereled a mi figyelmünket, itt is, most is. Köszönjük, hogy mindig szól a te szent szavad, a te örömhíred. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nem a szabályokat és a szabályok szabályokra halmozását várod mi tőlünk sem, hanem azt, hogy alázatosan és engedelmes szívvel induljunk veled az úton, kövessünk téged, és hogy így megtapasztalhassuk mindazt az áldást, mindazt az ajándékot, amely elkészítetett számunkra, a benned hívők számára. Köszönjük, Urunk, azt a rengeteg jót, amit így is teszel velünk, hogy mi méltatlanok vagyunk rá. Köszönjük a sok áldást, amivel elhalmazol bennünket, hogy gondoskodsz rólunk napról napra. Köszönjük az ételt, az italt, az, hogy eddig megmentettél bennünket a komolyabb katonai fenyegetéstől. Köszönjük neked, Urunk, ezeket a hétköznapi csodákat, amiket sokszor észre sem veszünk. Urunk, kérünk téged, hogy te ítélj meg bennünket, és te formáld át a mi gondolkozásunkat, hogy mi mindig te rád tudjunk nézni, mindig a te golgotai kereszted tudjon lelki szemeink előtt állni, és így tekintsünk magunkra is, és másokra is, hogy ne tartsuk magunkat különbnek, ne a hibakeresés legyen a mi szándékunk, hanem mi is te hozzád tudjuk hívni embertársainkat, fele barátainkat, hogy számítson az ő életük nekünk is. Urunk, hadd adjunk neked hálát azért, hogy ma is vannak ilyen emberek, akiknek számítanak az embertársaik, számítanak a honfitársaik. Hálát adunk neked azért, hogy régen is voltak. Így köszönjük neked a hőseinket, nemzeti hőseinket, akikre emlékezhetünk itt a napokban, akik a szabadságért küzdöttek itt az országunkban. Köszönjük, Urunk, hogy az ő példájukból is tanulhatunk. Hadd kérjünk, Urunk, a gyülekezetért, a fiatalabbakért és idősebbekért is. Kérünk, hogy te adj itt testi-lelki növekedést közöttünk. Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a betegeket, azokat, akik szenvednek. Kérünk, Urunk, hogyha lehetséges, akkor te adj gyógyulást és enyhülést az ő életükbe. De akárhogy is legyen, a te akaratod érvényesüljön, és minket pedig tarts meg magad mellett, Urunk. Köszönjük, hogy téged kérhetünk a háborús helyzetben is, hogy mi benned lejjünk békességet, akkor is, amikor kívül harcok dúlnak, és ha lehetséges, Urunk, akkor ne tartson sokáig ez az összetűzés. Köszönjük, Urunk, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk, te hívsz, és mi mehetünk te hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hadd mondjam el. Hirdettem a testvéreknek, hogy a heti alkalmak közül csak a pénteki alkalmak lesznek megtartva, addig nem lesz egyéb hétközi alkalom. Tehát pénteken lesz majd a kisifi, a hittanórák, felnőtt konfirmáció óra és ima óra is. Illetve hirdetem még, hogy a ránk következő vasárnapon konfirmációi fogadalom tétel lesz majd itt az Isten tisztelet keretén belül. Imádkozzunk egyébként a konfirmandusokért is. Isten áldja meg őket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.